És most
valami egészen más. Film, színház, muzsika, irodalom, tánc, képzőművészet, társadalmi szerepvállalás, mi kell még?
Semmi és minden.
A Kulturpart mikrofonjánál Szentkuti Nikolett és Kalmár András.
Szép délután kívánok! A Kulturpart mai műsorában először az egészség kultúra kerül fókuszba. Lengyel Líviával a top 30 legbefolyásosabb szereplő a Magánegészségügyben című kiadvány főszerkesztőjével beszélgetek. Aztán itt lesz Herendi Gábor filmrendező, mivel a Viaszat 3-on 20 év után folytatódnak Brigi és Bruno kalandjai. Elkalandozunk egyik legszebb borvidékünkre, a Somlóra is, hiszen újra itt a Juffark ünnep, Tornai Tamás borász ajánlja ennek a különleges családi eseménynek a programjait. Én Kalmár András vagyok, ez itt a Kulturpart, azonnal kezdünk.
Kulturpart.
Hölgyeim és uraim, egészségkultúrával fogunk foglalkozni, és kijött egy megdöbbentő adat, ami úgy szól, hogy tavaly Budapesten minden ötödik baba magánszülészeten, magánkórházban született meg. És itt van a vonalban Lengyel Lívia közgazdász. Üdvözlöm, Lívia!
Üdvözlöm, André!
És hát ön volt a szerkesztője egy könyvnek, ami a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben. Jól idézte, nem pontosan, ugye?
De abszolút jól idézte, annyiban korrigálom, hogy nem könyv, hanem egy kiadvány, egy éves kiadványnak az első számáról beszélünk.
Á, világos, oké. Tehát ennek a kiadványnak egyébként a Magyar Tudományos Akadémián lesz a bemutatója november 11-én. Ezekkel a legbefolyásosabb top listákkal az ember mindig egy kicsit zavarba van, mert nyilván nehéz meghatározni azt kívülállóként, hogy mi alapján legbefolyásosabb valaki, de hát nyilván ez kiderül magából a kiadványból. Azért visszatérnék erre az adatra, hogy minden ötödik baba, most nyilván tudjuk, hogy volt egy átalakulás itt a hálapénz környékén a szülészeteknél, meg volt maga a Covid is, amikor mindenki a magánegészségügy felé fordult, de hogy vannak-e más okok e mögött, a jelenség mögött?
Nem, nagyon jól fogta meg, már 2020-ban érezhető volt egy pici emelkedés a pandémia hatásaként, de hát egyértelműen jól jelezte valóban azt, hogy 2021-től nem volt lehetőség hálapénzzel kvázi egy biztonságot megváltani, vagy hogy a kismamáknak egyfajta hallgatólagos szerződést kötni az orvosokkal. Ugye a hálapénznek a kivezetése leginkább a szülészeten, a nőgyógyászaton azt eredményezte, hogy a kismamák, a hölgyek akadályoztatva érezték azt, hogy szabad orvost válasszanak. És ez volt az, ami egyértelműen. Ez ki is derült a kutatásunkból, ahogy a kiadványban is idézi. Végeztünk nyáron egy kutatást 400 kismama részvételével, illetve olyan hölgyeket válogattunk be ebbe a kutatásba, akik magánszülészetet választottak, azt követően, hogy a hálapénzt kivezették, és hát egyértelműen az volt a legerősebb motiváció magánszülészeti intézmény választásában, hogy orvost tudjanak választani, hogy ez a fajta akadály, ami a hálapénz kivezetésével kialakult, az megszűnjön számukra. Hát azért azt kell látni, és egyébként kiderült ebben a kutatásban is, hogy nem volt a hölgyeknek választott orvosa. Tehát addig, ameddig a terhesség nem következik be, addig jellemzően a rákszűrést, vagy az egyéb funkcionális dolgokat, a gyógyszerfeliratást megoldják, lehet, hogy éppen a legközelebbi nőgyógyásznál, vagy bármi egyéb módon. Ez ki is derült egyébként a kutatásunkból, hogy nem volt a hölgyeknek, 60% fölötti volt azoknak az aránya, akik nem volt orvosa, amikor terhesek lettek.
Hát nagyon izgalmas az egész átalakulás. Nyilvánvaló, hogy itt a túloldal is egy komoly dilemmával nézett szembe, hiszen az orvosoknak el kellett döntenie, hogy maradnak ugye az állami praxisban, vagy átmennek a magánegészségügybe, és ha jól tudom, akkor tulajdonképpen megszűnt itt az átmenet a kettő között.
Nem szűnt meg, ez lett volna a jogszabályalkotónak, ez lett volna az elképzelése és az elvárása, de ugye ez nem fejeződött be. Nem is tudott igazából befejeződni, tehát Magyarországon nincsen két egészségügy. Egy darab egészségügy van, aminek van egy magán és van egy állami lába, ugye az orvosoknak a döntő többsége mind a kettőben dolgozik. Tehát az a nőgyógyász, aki lehet, hogy egy állami klinikán műtéteket végez, az elképzelhető, hogy az államin is vállal szülést, és lehet, hogy van egy magánintézmény, ahol szintén vállal magánszülést.
Aha, hát nyilván ez akkor érdekes, hát nem is tudom, milyen problémát mondjak, tehát vannak olyan dolgok, amikkel az ember el tud járni magánpraxisba, de azt mondja a professzor úr, hogy igen, kérem, de ezt megműteni, vagy ezt kezelni, magánpraxisban nem tudom, viszont jöjjön be hozzám a kórházba, hiszen ott van olyan felszerelés, olyan gépek, olyan műtő, stb. Stb. Ez körülbelül így volt az elmúlt néhány évtizedben.
Igen, és valóban ezt jól is fogtam meg, mert ez az, amit jelenleg nem lehet. Tehát ugye a jogszabály Aha. szerint, és ugye ez az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló jogszabály, ez a 2020/100-as törvény, ez gyakorlatilag pont ezt, amit most az előbb említett, ezt igyekezett megszüntetni. Erre van is jelenleg is törekvés, hogy ha valaki magánban diagnosztizál egy esetet, akkor ugyan ő azt ne tudja megműteni az állami keretek között. Nem mennék ennek a technikai megvalósításába jobban bele, de hogy azért látjuk azokat az eseteket, hogy azért valahogy mégis meg lehet oldani, de hogy egy ilyen irányú szigorítás az mindenképpen volt a jogszabályban, és ezt igyekeznek is betartani, de azért ezzel kapcsolatban látunk kiskapukat vagy trükköket, ahogy ezt meg lehet oldani, de mondom, én ebbe azért nem mennék bele.
Világos. Jó, én azt mondanám, hogy hagyjuk egy picit a szülészetet, mert az egy nagyon érzelmi dolog, azt gondolom, és ott nagyon sok más szempont is közrejátszik. De hogyha egyszerűbb dolgokról van szó, vagy földhöz ragadtabb dolgokról, mondok egy csípőműtétet mondjuk.
Nagyon jó példa.
Jó, hát igen, mondjuk az se egy fáklyásmenet, de azért mondjuk elég gyakori egy protézis beültetés, hogy ott ugye azt gondolom, hogy alapvetően az idő és a kényelem faktora az, vagy az a plusz, amiben segíthet a magánegészségügy, hiszen azt az implantátumot azt vélhetőleg ugyanolyan jól beültetik az állami egészségügyben, a magánban is, csak a magánban kétágyas korteremben vagyok. Jobb az ellátás, kedvesebben szólnak hozzám, pontosan tudom, hogy mi történik velem, és ez mondjuk megér adott esetben hát néhány százezer forintot, ha nem többet.
A kritikus pontokra kiválóan rátapint. Az ortopédiai műtétek és a térd és csípőprotézis műtétek abszolút egy olyan terület, ami hihetetlen mértékben növekedett a magánegészségügyben, Aha. és ez megint abból fakadt, hogy a pandémia alatt ugye megálltak a várólista Igen. ledolgozások, és gyakorlatilag olyan tömegek, olyan hosszú időt kénytelenek várni, hogy ha most valaki bekerülne a várólistára, elképzelhető, hogy akár 3-4, akár 5 évet is várnia kell. És igen, valóban ez az a pont, ahol azt mondja, hogy lehet, hogy én inkább ezt az időt nem várom ki. Annyiban egy picit korrigálok még, hogy, vagy amit így említenék, hogy ez egy érdekes dolog, mert hogy az ortopédiában, a magánban sokkal innovatívabb technológiákat lehet elérni, mint mondjuk az államiban. Egyszerűen abból fakadóan, Aha. hogy egy magánintézmény, akár egy jobb minőségű protézist, egy számítógépes műtéti tervezést is ki tud fizetni, illetve ki tud fizettetni a beteggel, és ebből fakadóan egy jobb, akár jobb eredmény a páciens által, jobban megélt eredménnyel végződnek ezek a magánműtétek. De nagyon, nagyon jó példa, mert egyébként ezen a területen tényleg óriási térnyerése van a magánintézményeknek.
Ha már szóba hoztuk az eszközöket, akkor valószínűleg a másik kulcsfontosságú pont az a diagnosztika. Tehát, hogy ha nekem van egy, nem tudom, szívultrahangom, akkor ezt egy régi fekete-fehér monitoron nézi a professzor úr, vagy egy nagyon klasszínes, szuperfelbontású, esetleg jobban látja, hogy van ott valami probléma. Most nyilván én ilyen nagyon profán dolgokat mondok, hiszen nem vagyok szakértő, de biztos, hogy itt is vannak nagyon komoly eltérések, ami miatt sokan a magánegészségügyet választják.
Hát mondanám egyrésztről, hogy bár a pácienseknek lenne ekkora tudatossága bármiféle választásban, de egyébként a diagnosztika szerintem pont egy olyan terület, ahol az államiban is óriási fejlesztések voltak. Megkockáztatom, sőt, azt gondolom, hogy ezt nyugodtan merem kijelenteni, hogy lehet, hogy egy állami szívklinikán olyan szuperszónikus és olyan fantasztikus diagnosztikai uh-huh. és műtéti lehetőségek vannak. A kardiológia pont egy olyan téma, ami valószínűleg sosem fog egy magánegészségügyben páciens találni, mert egyrésztről van egy nagyon jó ellátás, tehát ha már valaki bekerül a betegútra és megvan a diagnózis, akkor egy szépen végig tud menni. Én úgy gondolom, hogy ez az ellátás például kifejezetten jó Magyarországon. Az állami rendszerben nincs szükség, és nem is tud egyébként egy ilyen infrastruktúrával, egy ilyen műtéti, műszeres háttérre nem is tud kialakulni egy magán. Nem annyira rentábilis, mint mondjuk egy protézis műtét, ami azért egy elektív műtét, ráadásul arról van szó, hogy a beteg egy hosszú-hosszú fájdalommal megélt időszak után úgy dönt, hogy akkor ő belevág és megcsináltatja a protézis műtétét. A jobb technikákkal, most egy csípőprotézis műtétre, ha gondolok, akkor 2 hét rehabilitáció után gyakorlatilag vissza tud térni a normális életbe. Ezt nem lehet egy, mondjuk egy kardiológiai beavatkozással összehasonlítani,
világos,
semmilyen
persze.
szempontból, sem a klinika, sem a páciens oldaláról.
Igen, de egyébként például, hogyha megfordítom pont a diagnosztikai eszközöket, nyilván a szív az egy nagyon komoly dolog, és ezért hát leginkább erre figyelnek oda, de mondjuk, hogyha azt mondom, hogy szem. Nekem volt szürkehályog műtétem, és a rezidensek megdöbbenve nézték, hogy egy Windows Vista szoftveren fut az a diagnosztikai eszköz, amivel engem vizsgáltak. Tehát nyilván egy magánklinikán azért ennél sokkal fejlettebb dolgok vannak.
Igen, egyébként ez megint egy olyan terület, hogyha visszatérünk a kiadványunkra, a top 30-ra, akkor ebben is egyébként a top 30 bevétel szempontjából legnagyobb szolgáltató listáján több lézeres szemészeti klinika is megtalálható.
Na Lívia, akkor mit árulhatunk el erről a kiadványról, illetve a benne szereplőkről? Nyilván nem szabad spoilereznünk, de talán valamit lehet csepegtetni.
Hát azt mondhatom, hogy a tördelőn és rajtam kívül még senki nem tudja, hogy ki van a 30-as listán. Azt kell tudni erről a listáról, illetve azt kell tudni a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben kiadványról, hogy bemutatja azt a 30 embert, akit egy több lépcsős folyamat során választottunk ki. Először végeztünk egy saját kutatást, ebben gyakorlatilag azokat vettük listára, akik a top 30 gazdasági eredményt, de elsősorban bevételt felmutató intézménynek a felső vezetői, illetve megnéztük azokat a szereplőket, akik lehet, hogy ebbe a listába nem férnek bele, mi csak a járó és fekvőbeteg ellátókat néztük meg, tehát nincsenek benne egyéb szolgáltatók, diagnosztikai szolgáltatók, és megnéztük, hogy kik azok, akik még szóba jöhetnének, például egy labordiagnosztikának a vezetője, például egyéb olyan szereplők az egészségfinanszírozás vagy az ellátás szervezés oldaláról, akik érdemesek lehetnek egy ilyen listára. Ebből összeáll gyakorlatilag egy két részletből álló, hogy az előbb is elmondtam a két pillérét, egy két részletből álló lista, és ezt egy szakmai zsűrivel vitattuk meg. Egy szakmai zsűri tulajdonképpen online kérdőívezés során kiválasztotta azokat a szereplőket, akiket ők érdemesnek találnak. Ami nagyon fontos kritérium volt ebben a szakmai zsűriben, hogy nem lehettek benne olyan szereplők, akik ebben a top 30-as listában egyébként mint vezetők ott vannak.
Aha.
És akkor ebből a két listából indultunk el, és ez a szakmai zsűri még további személyeket is jelölt. És akkor tulajdonképpen ebből kialakult egy lista, egy közel 100-fős lista, amit a rajta lévő szereplőkkel még egyszer megfuttattunk, és akkor gyakorlatilag a rajta lévő szereplők szavazták meg azt, hogy ki az a 30 szereplő, akit munkája, intézmény irányítása kapcsán, vagy akár egyéb módon úgy éreznek, hogy a magánegészségügy jövőjére, az alakulására erős hatása van.
Azért nagyon érdekes ez a felvetés, mármint ami a jövőre vonatkozik, hiszen elképesztő fejlődés megy végbe az orvostudományba, illetve nem csak a tudományba, hanem az eszközökbe. Ugye egyrészt ott van maga az internet, a big data, azt, hogy klinikák kutatásait össze lehet kapcsolni, azt, hogy az orvosok tényleg rá tudnak keresni valami speciális dologra, mint Dr. House, ugye? De ugyanakkor ott van az is, hogy a távgyógyítás, hogy tényleg az internet segítségével nem kell feltétlenül felkeresni az orvost, hanem működik ilyenfajta diagnosztika, és akkor ott van még a robotika, a különböző műtéti eljárások, a lézer, és tényleg sorolhatnám. Az mennyire volt szempont, hogy ezek a befolyásos emberek mennyire innovatívak, vagy az általuk vezetett cég mennyire innovatív?
Hát mi ezt a szempontot nem vizsgáltuk, de picit hátulról nézem. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy van egy országos hálózattal rendelkező mondjuk szolgáltató, vagy azt mondjuk, hogy van egy nem országos hálózattal rendelkező, de egyébként óriási, több százezres éves betegforgalmat végző intézmény, akkor én azt gondolom, hogy meg ezt látom, hogy azért a betegek minél inkább szofisztikáltabb, minél inkább bonyolultabb problémáról van szó, egyre inkább mennek a nagyobbhoz. Az látszik, nem csak a szülésben, és ez szerepelt is ugyanaz anyagunkban, de ez máshol is igaz. Minél nagyobb értékű a műtét, annál jobban utána néznek a páciensek, hogy mit kapnak ezért a pénzért, és annál mobilisabbak. Tehát akár több száz kilométert is utaznak egy magánszülésért, vagy éppen egy csípőprotézis műtétért, hogy azzal az eljárással, azzal az innovatív technikával az az orvos műtsön meg. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy közvetetten mondhatjuk azt, hogyha az innováció elvárása a páciensek részéről, és azt gondolom, hogy egyébként igen. Tehát van az a műtéti típus, és van az a beavatkozás típus. Ezt említettük ugye az előbb is, akár a csípőprotézis műtéteket, ugyanígy ez igaz a lézeres szemészeti műtétekre, hogy az innováció vonzza a gyors gyógyulás lehetőségével, vagy a jobb rehabilitáció ígéretével vonzza a betegeket. Tehát közvetetten feltételezhetjük azt, hogy azok a szolgáltatók, vagy azok a személyek, akik ezeket az intézményeket vezetik, igenis ebben is élen fognak járni.
Hát biztos vagyok benne, tényleg ez elemi érdekük. November 11, ugye ekkor lesz a kiadvány bemutatója nagy magánpraxis napon a Magyar Tudományos Akadémián. Mire lehet itt számítani, miért érdemes esetleg elmenni személyesen? Lehet-e ott esetleg a top 31-es szereplőivel találkozni? Menjünk, ne menjünk?
Mindenképpen jöjjön András, és mindenképpen jöjjenek. Ez az ország egyetlen praxis menedzsment konferenciája. Kifejezetten gyakorlati témákkal foglalkozunk. Maga a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben, az gyakorlatilag csak az első szekciót fogja adni. Ezt követően számos olyan témát fogunk megvitatni, ami a legkisebb szereplőtől az egészen nagyig érdekes lehet. Például mondhatnám az egyik kedvenc témámat, ami a kiadványban is szerepel, és nagyon jól sikerült anyag lett, az a vidéki szolgáltatóknak a körképe. Hogyan látják a vidéki azon szolgáltatók, akik még függetlenek, de egyébként rendkívül jó eredményeket mutatnak fel, hogyan látják az egészségügy átalakulását, hogyan látják a saját lokális piacukat, és hogyan viszonyítják magukat az országos hálózatokhoz. Aztán lesz egy olyan témánk, ami egy nagyon aktuális téma, mindazok, akik nem komplett portfólióval rendelkeznek, hanem akár egy-egy területre specializálódnak, legyen az az ortopédia, vagy akár a szemészet, vagy mondhatnánk egyéb szakterületeket, ők hogyan tudnak tovább élni, hogyan tud akár egy kisebb rendelő a nagyok árnyékában sikerre jutni. Ilyen témákkal fogunk foglalkozni. Az az összefüggő, vagy az a közös a közönségünkben, hogy ez már az 5. nagy magánpraxis nap lesz, hogy olyan szereplők jönnek el, akik függetlenül a méret nagyságuktól azon igyekeznek mindig, hogy hogyan tudnak holnap jobban teljesíteni, és hogyan tudnak hosszú távon megmaradni, és a pácienseik iránt elkötelezettek, hogy mindig egy jó minőséget teljesítsenek, úgyhogy nagyon érdemes eljönni, és természetesen a top 30-es listában nagyon sokan ott lesznek vendégeinként, kerekasztal beszélgetésekben, vagy akár előadóként is lesznek.
Na, hát tényleg nagyon izgalmas, én köszönöm szépen az invitálást, én mindenképpen megyek. Lengyel Lívia a top 30 legbefolyásosabb szereplő a Magánegészségügyben című kiadvány szerkesztőjével beszélgettem, és ha minden igaz, akkor lesz ilyen jövőre is?
Nagy magánpraxis nap az minden évben van, és a kiadvány is lesz, igen, ez az első szám, és az a tervünk, hogy a következő évben ugyanezt a leltárt elvégezzük, és ugyanúgy feldolgozzuk azokat a kuráns témákat, amik a magánegészségügyben most a legizgalmasabbak.
Szuper, hát én nagyon sok sikert kívánok, meg jó egészséget, hogy nyilván ezt ilyenkor illik hozzátenni, és akkor találkozunk november 11-én. Köszönöm szépen még egyszer.
Viszontlátásra, köszönöm szépen, András.